Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Orbán Viktor szerint a jövő évi minimálbér emelés mértéke attól függ, hogy sikerül-e csökkenteni a munkát terhelő szociális hozzájárulási adót. A kormányfő újabb adócsökkentéseket ígért, miközben a Katar rendszer esetleges átalakításáról is zajlanak az egyeztetések. Tárgyalunk arról, hogy hogyan lehetne úgy kinyitni vagy szélesíteni ezt az adózási formát, hogy lehessen szabadabban számlázni, mondta Orbán Viktor az Economics-nek adott interjújában. A repülőrajt kapcsán arról beszélt, az megtörtént csak nem január 1-ével, eltalálta az évszámot, csak a hónapot nem, a júniusban megindított programok áttörést hoznak a gazdaságban, más kérdés, hogy ezeket nem tudták elkezdeni az év elején. A békehelyzete ugyanis nem mozdult előre Ukrajnában, fejtette ki. Augusztusban a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers adat szerint 1,9%-kal, naptárhatástól megtisztítva 2,4%-kal meghaladta az előző év azonos időszakét, jelentette a Központi Statisztika Hivatal. Az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 2,3, a nem élelmiszer kiskereskedelemben 4,9, az üzemanyagok esetében 2,2%-kal bővült az értékesítés. A volumen 0,8%-kal haladta meg az előző havit. Hollandia 55 millió eurót fizet be a Világbanknak az ukrajnai helyreállítási és reformköltségek fedezésére, jelentette be a holland miniszterelnök Kijevben, Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel közösen tartott tájékoztatóján. Dick Shaw kitért arra, jelenleg komoly problémát jelentenek az orosz drónok, ezért szerint az országának szorosan együtt kell működnie más országokkal, főként Ukrajnával a drónok elleni érzékelők kifejlesztésében. Volodymyr Zelenszky kijelentette, hogy Ukrajna mindenképpen belép az Európai Unióba, akár a magyar miniszterelnök Orbán Viktor támogatása nélkül is. Zelenszky azzal vádolta a miniszterelnöket, hogy késlelteti Ukrajna uniós csatlakozását. Az ukrán elnök hozzátette, két lehetséges út van a csatlakozás előmozdítására. Az egyik, hogy az eljárást módosítják, ebben az esetben elsősorban a hollandokat és más országokat keresnének meg a támogatásért. A másik, hogy a hagyományos eljárás szerint haladnak, és minden érintett országnak nyomást kell gyakorolnia Orbán Viktorra a folyamat felgyorsítása érdekében. Nagy valószínűséggel három párt, tehát az elégedetlen polgárok akciója az ANO, a Szabadság és Közvetlen Demokrácia, valamint az autósok koalíciós kormányt hoznak létre, amelynek konkrét személyi összetételéről még tartanak a tárgyalások, jelentette ki Petr Pavel. A cseh köztársasági elnök azután nyilatkozott, hogy befejezte találkozóit a parlamenti alsóházba bejutó hat párt vezetőivel. Az elnök szerint ezek a találkozók konzultációs jellegűek voltak. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal laboratóriuma az Egri borvidéken is kimutatta a szőlő aranyszínű sárgaság betegségét. A kórokozó a 22 borvidékből 17-ben már megjelent, közölte a Nébik az MT-vel. A területileg illetékes kormányhivatal szakemberei megkezdték a növényegészségügyi intézkedéseket. Az érintett ültetvények körül 1 kilométeres sugarú körben minden tőkét megvizsgálnak, a fertőzött területeken pedig megsemmisítik a tüneteket mutató tőkéket. A Nébik ismét felhívja minden szőlő tulajdonos figyelmét a megelőző védekezésre. Idén minden eddiginél hamarabb, már szeptember végén átléptük a 15 millió vendéget a turizmusban, írt a hivatalos Facebook oldalán a nemzetgazdasági miniszter. Nagymártól jelezte, új közvetlen járat indul Philadelphiába és Torontóba, szeptember 30-a óta pedig minden magyar állampolgár ismét az amerikai vízummentességi program részesévé vált, ez tovább pörgetheti a turizmust. Együttműködési megállapodás kötött az MVM-i Mász Áramhálózati Kft. És az Agteleki Nemzeti Park Igazgatósága a hálózat üzemeltetés és a természetvédelem összehangolására. Kiemelt cél, hogy a Nemzeti Park szakmai tudása és tapasztalata beépüljön a mindennapi munkafolyamatokba, hatékonyabban kezeljék az olyan kihívásokat, mint az erdőterületek karbantartása vagy a védett madárfajok élőhelyének megóvása, illetve a fenntarthatósági és természetvédelmi szempontok a beruházások és fejlesztések szerves részévé váljanak. Együttműködési megállapodást írt alá Pintér Sándor belügyminiszter és Bágy Zoltán a Debreceni Egyetem kancellárja. A tárca célja az egészségügy, oktatás és rendvédelem területén meglévő informatikai és távközlési rendszerek továbbfejlesztése, valamint a mesterséges intelligencia adta megoldások megvalósítása. Állandó mesterséges intelligencia kerekasztal létrehozását javasolja a Keresztény Demokrata Néppárt. Hollik István, a KDNP képviselője a Facebook oldalán rámutatott, a technológiai forradalmakra adott válaszok hosszú távon befolyásolhatják egy-egy ország sorsát. Végül az időjárásról. A folytatásban változóan, időszakosan akár erősen felhős idő várható, általában több órás napsütéssel, kisebb eső, záporeső helyenként előfordulhat. A szél a középső tája kivételével nagy területen megélénkül, néhol megerősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 2 és 7 fok között, napközben 16-17 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Amíg megfelelésből létezel, nem vagy szabad. Kádár el Gellért az októberi képmás címlapján. Olvashatunk egy tájföldi szerelem történetéről, barangolhatunk a rikkancsok idejében, Szabó Magda dolgozószobáiban, vagy kirándulhatunk Provence és Tokaj tájain. Választ kapunk arra, hogy lehet-e egy kóborkutya terapeuta, és hogy hogyan függ össze a gyerek felnőtté válása a szülők párkapcsolatával. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Használja ön is a Szent István Rádió mobil alkalmazását, melyen keresztül elérhető az adás bárhol. Október a szűzanya hónapja. Applikációink segítségével a rózsafüzért is imádkozhatják hallgatói. Keressék az ingyenesen elérhető alkalmazást az Apple Store és a Google Play kínálatában. Reklámot hallottak.
Műsorajánló.
A megértés hullámhosszán. Ma este 20 óra 10 perctől Buda Péter atya várja hallgatóink telefonhívásait a Szent István Rádió interaktív műsorában. A megértés hullámhosszán minden hétfő este 20 óra 10 perckor a Szent István Rádióban.
Műsorajánlót hallottak.
Hallgassák meg felhívásunkat.
Kedves hallgatóink, 25 évvel ezelőtt, 2000. október 20-án kezdte meg folyamatos adását a Szent István Rádió Seregi István egriesek szándékára. Majd 2011. október 20-án elindult a Szent István Televízió Ternyák Csaba egriesek szándékára. E jeles évfordulók alkalmából hálaadó szentmise lesz 2025. október 18-án 16 órától az Egri Bazilikában. A szentmisét Ternyák Csaba egriesek mutatja be. Szeretettel vár mindenkit a közös hálaadásra a Szent István Rádió és Televízió közössége.
Felhívásunkat hallották.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.
Az aktuális történelmi eseményhez kapcsolódva az aradi vértanúknak állítanék emléket. Versekből, szemelvényekből, levelekből, történelmi ismertetőből.
Jaj, de búsa süt a bőszi napsugára, az aradi várbőrtönnek ablakára. Szánja azt a 13 magyar vitéz, ki a töblőt fenekén a halálra kész.
Búcsú levelek. 1849. október 6-án az orosz segítséggel levert szabadságharcot követő megtorlás során Pesten kivégezték gróf Batthyány Lajost, az első magyar miniszterelnököt. Ugyanezen a napon a szabadsághajsz 12 tábornoka és egy főtisztje szenvedett vértanúhalált Aradon. Október 6-án hajnali 2 és 3 óra között a papok felkeresik a halálra ítélteket. Aulich Lajos Horácius verseit olvasgatta. Török Ignác várépítésről szóló könyvet olvasott. Lachner György fuvoláján játszott. Dezsőfi Arisztid még aludt. Többen utolsó soraikat vetették papírra búcsúlevelükben. E búcsúlevelekből fogok olvasni a következőkben. Arad 1849. október 5-e. Kisernő búcsúlevele lányaihoz. Forrón szeretett gyermekeim. Bocsássatok meg nekem, gyermekeim, miképpen én is megbocsátok nektek. Ez halni készülő apátok kívánsága. Ti tudjátok, mégpedig a legjobban, milyen híve voltam én az ausztriai háznak, és ilyennek is halok meg, mert én Magyarországot is azért szolgáltam, hogy Ausztriának javára lehessek. Ezért, gyermekeim, apátok ártatlanul hal meg, és az a tudat, hogy uralkodójának mindig a legjobb alattvalója volt, erősíteni fogja őt ezen az utolsó úton. Ne tegyetek senkinek szemrehányásokat. Isten áldjon meg benneteket, erősítsen és óvjon benneteket, imádkozzatok ártatlan lelkemért, ez az utolsó kívánság a szerencsétlen apátoknak, Ernőnek. Damjanics imája. Ima kivégeztetésem előtt 1849. október 5-éről 6-ára virradóra. Mindenség ura, hozzád fohászkodom. Te erősítettél engem a nőmtől való elválás borzasztó óráiban. Adj erőt továbbra is, hogy a kemény próbát, a becstelen, gyalázatos halált erősen és férfiasan állhassam ki. Hallgasd meg, ó legfőbb jó vágyteli kérésemet. Te vezettél, atyám, a csatákban és ütközetekben, te engedted, hogy azokat kiállhassam, és a te védelmező karod segített némely kétes küzdelemből sértetlenül kilábolni. Dicsértessék a te neved mindörökké. Oltalmazd meg, mindenható, az én különben is szerencsétlen hazámat a további veszedelemtől. Hajlítsad az uralkodó szívét kegyességre a hátramaradó bajtársak iránt, és vezéreld akaratát a népek javára. Adj erőt, ó atyám, az én szegény Emiliámnak, hogy beválthassa nékem adott ígéretét, hogy sorsát hitének erejével fogja elviselni. Áld meg Aradot. Áld meg a szegény, szerencsétlenségbe süllyedt Magyarországot. Te ismered, ó uram, az én szívemet, és egyetlen lépésem sem ismeretlen előtted, azok szerint ítélj fölöttem kegyesen, s engedj a túlvilágon kegyes elfogadást találnom. Ámen. Pest, 1849. október 5-e, este 9:30 órakor. Battyányi Lajos gróf búcsúlevele feleségéhez, Zicsi Antóniához. Drága nőm! Hiába reménykedtünk az emberségesség utolsó szikrájában, mikor azt véltük, hogy még egyszer látjuk egymást. Ezt is megtagadták tőled, és ezért ezekben a sorokban ismétlem meg neked mélyen átérzett kifejezését forró hálámnak és tiszta szerelmed minden kincse iránti csodálatomnak, amelyet megérdemelni sohasem tudtam, és oly igaz, mint az, hogy a halál küszöbénél állok, hogy csupán ennek a bűnnek a tudata az, amit a sírba magammal viszek. Istennek még örömet és kárpótlást kell adnia neked, te angyal. És ha akad férfi, aki méltó a te szívedre, ó, akkor az önfeláldozásnak rád oly jellemző túlzásával ne taszítsd előtt magadtól. Elnézéssel és szerelmünk első éveire gondolva emlékezzél rám. A gyermekeket áld meg és csókold meg az én nevemben. Ne szégyeljék, nem kell szégyelniük atyukat. Az én halálomnak a gyalázata előbb vagy utóbb azokra hull vissza, akik engem igazságtalanul és hálátlanul meggyilkoltak. Ebben az ünnepélyes órában megesküszöm, hogy a király és a monarchia elleni árulásnak soha egyetlen gondolata nem férkőzött lelkemhez, és hogy a hazához nem kevésbé hű voltam, ugyan ki hiszi el ezt most. És ezért halok meg. A törvény a király esküje volt vezérfonalam, és sem jobbról, sem balról nem hagytam, hogy visszaéljenek velem.
a magam útját jártam. Ezért ölnek meg engem. Ennyit a gyalázatos politikáról, a te vigasztalásodra, ám bár erre nincs szükséged, hiszen egyedül csak te voltál az, aki mindig bízott bennem. Hagyd el ezt az országot a gyerekek kedvéért. Az ő jövőjük csírájában volna megfertőzve. A te vagyonod elég lesz nekik, jobb egy szegény sors, mint alamizsna azoknak a kezéből, akik őket árvákká tették. Az én szeretett szegény jó nővérem, menj mindjárt hozzá, kölcsönösen szükségetek lesz egymásra, és bizonnyal támogatjátok egymást. Szegény kis Jancsimat figyelmedbe ajánlom, feltétlenül gondoskodjál róla, megszolgálja ő azt körülöttem. Azt a gonosz gyalázatot, melyet ezek nekem szántak, remélem elkerülöm. Erre a célra már régóta egy mentőeszközt hordok magamnál. És még egyszer egy búcsúcsókot. Isten veled! Így halok meg, hogy csak a te képed van a szívemben, a te neved az ajkamon. Viszontlátásra, Lajosod. Ady Endre, október 6-a. Őszi napnak mosolygása, őszi rózsa hervadása, őszi szélnek búskeserve, egy-egy könny eszentelt helyre, hol megváltott hősi áron becsületet, dicsőséget az aradi 13. Az aradi Golgotára ráragyogott a napsugára, oda hull az őszi rózsa hulló levél búcsúcsókja, bánat sír a száraz ágon, ott alussza csendes álmát az aradi 13. Őszi napnak csendes fénye tűzre áll fényes égre, bús szívünknek enyhe fényed adjon nyugvást, békességet, sugáridon szellem járjon, az keressen fel küzdelmékben az aradi 13. Arad, 1849. október 6-a, Vécsei Károly búcsúlevele feleségéhez, Diffót Karolinához. Drága imádott Linám, szeretett erényes, legkedvesebb feleségem, látom, ez életem utolsó pillanata, meg kell halnom, tehát még egyszer Isten veled, óvjon Isten, vezessen minden lépésedben, utolsó leheletem, Lina, hogy odaállt, egy jobb életben bizonyosan újra egyesülünk. Isten veled, jó lélek! És bocsáss meg mindazért a fájdalomért, amit talán akaratlanul is okoztam neked. Csókollak, csókolom kedves lányomat, lányodat, Gizellát. Isten veled, október 6-án, reggel 6 órakor, szerencsétlen Károlyod. Az aradi foglyok még reménykedtek abban, hogy október 4-e az uralkodó névnapja, és lehet, hogy amnesztiát hirdet. De minden remény szertefoszlott ezen a napon, mert amnesztia helyett Hajnaú végzése érkezett meg. Másnap reggel 7 órakor Ernst hadbíró felsorakoztatta a tábornokokat, és kihirdette az ítéleteket. Ezután megbilincselték a tábornokokat, majd visszavezették őket a cellájukba, megtagadva tőlük azt a kérést, hogy együtt tölthessék az utolsó napot. Október 6-án hajnali 2 és 3 óra között a papok felkeresik a halálra ítélteket. Aulich Lajos Horácius verseit olvasgatta, Török Ignác egy várépítésről szóló könyvet bújt, Láner György fuvoláján játszott, Dezsőfi Arisztid még aludt. Többen még utolsó soraikat vetették papírra búcsúlevelükben. Itt most részleteket hallhatunk. 17:30 először a golyó általi halálra ítélteket, Svejdel Józsefet, Kisernőt, Dezsőfi Arisztidet és Lázár Vilmost vezették a kirendelt katonasság közé. 12 katona állt fel velük szemben töltött fegyverrel, majd midőn parancsnokuk kardjával intett a lövések eldördültek, Kisernő kivételével mindhárman élettelenül buktak a földre. Kisernőt csak a vállán érte a lövés, ezért 3 katona közvetlenül elé állt, és leadták a halálos lövést kisernőre közvetlen közelről. Ezután következtek az akasztófára ítélt tábornokok a következő sorrendben. Pöltenberg Ernő, Török Ignác, Láner György, Knézics Károly, Nagy Sándor József, Leiningen-Westerburg Károly, Aulich Lajos, Damjanich János és Vécsei Károly. Pöltenberg Ernő csak ennyit mondott, amikor elindultak vesztőhelyük felé. Szép kis deputáció megy az Úristenhez, hogy a magyarok ügyét képviselje. Damjanich törött lába még nem ford össze, ezért szekérre ültették, amin derűs nyugalommal szivarozott. Régen nem voltam már friss levegőn, szólt Leiningen-Westerburg Károly a mellette haladó papnak. Elsőként Pöltenberg Ernőt vezették a bitófához. Baló Béni református lelkész így emlékezett vissza erre a pillanatra. A hóhér a kötelet a nyakára teszi, s vasszögre ráhurkolja. Egyik pribék kikapja a zsámolyt Pöltenberg alól, a másik kettő teljes erővel húzza lefelé két karját, és rákapaszkodik, hogy kinyújtsák a felakasztott testet. A hóhér erőlködik, hogy az áldozat nyakát kitörje, azonban Pöltenbergnek igen izmos bikanyaka volt, s a hóhér sokáig vesződött, míg célt ért vele. A vértanú halálosája hosszú és szörnyű volt, Stihiőr nagy kárörömmel nézte az első akasztást. Török Ignác szívrohamot kapott, mielőtt a hóhér végezhetett volna vele. Láner Györgynek aznap volt az 54. születésnapja. Nagy Sándor József az utolsó pillanatig szivarozott. Leiningen-Westerburg Károly a hesseni nagyhercegség leszármazottja volt. Távoli rokonai között az angol uralkodóház egyes tagjai is szerepeltek. Mivel nagyon magas ember volt, sokat szenvedett, mire kimúlt. Mégsem ő szenvedett a legtöbbet, hanem Damjanich, akinek a maga 190 centiével földig ért a lába. A hóhér nem is tudta eltörni a nyakcsigolyáját, hanem meg kellett folytania. A legtöbb bosszúságot Damjanich okozta a császáriaknak, ezért őt illette volna az utolsó hely, de Hajnau személyes bosszúja ezt is fölülírta. Kisernő dúsgazdag milliómos volt, korábban még Hajnaúnak is adott kölcsön, aki azonban adósa maradt. Nagy Sándor József búcsúlevelében így köszönt el menyasszonyától. Szerencsés, nagyon szerencsés az a férfi, akié lesz ez a csak ugyan minden tekintetben tökéletes mennyei teremtmény, lelkem mélyéből azért imádkozom bensőséges hívvel, hogy Isten adjon neki sok szerencsét. Arája később Klauzál Gábor felesége lett. Vécsei Károly apja a császár mellett szolgáló magyar nemesi testőrség utolsó parancsnoka volt, és külön levélben kérte Ferenc Józsefet, hogy fia büntetését súlyosbítsák. Ezt meg is tették, mégpedig azzal, hogy őt akasztották fel utolsónak, vagyis végig kellett néznie társai kivégzését. Sorra búcsúztak el egymástól, Vécseinek már nem volt kitől búcsút vennie, ő Damjanich holttestéhez lépett, és bár nem szívlelték egymást, most megcsókolta Damjanich kezét. Karl Ernst, törzshadbíró, aki a halálos ítéleteket meghozta 1867-ben, tehát a kiegyezés esztendejében lovagi rangot kapott Ferenc Józseftől. A kivégzést követően az elítélteket elrettentésül közszemlére tették ki, majd este az agyonlőtteket a sáncárokban, a felakasztottakat a vesztőhelyen temették el. Mivel a kivégzettek ruhái a hóhért illették, ezért a felakasztottakat levetkőztetve helyezték, hol a bitófa elé, hol mögé, majd melléjük döntötték az akasztófa oszlopokat is. Bár az Aradon kivégzett honvédtisztek száma 16, a nemzeti emlékezet mégis elsősorban 1849. október 6-án kivégzett 13 honvédtisztet nevezi így, gyakran használva a 13 aradi vértanú, illetve az aradi 13-ak elnevezést is. 1849. augusztusa és 1850. februárja között Aradon még további 3 honvédtisztet végeztek ki. 1849. augusztus 22-én Ormai Norbert honvéd ezredest, a honvéd vadászezredek parancsnokát, Őt szokás az első aradi vértanúnak is nevezni. 1849. október 25-én Kazinczy Lajos honvéd ezredest, Kazinczy Ferenc fiát, őt szokás a 15. aradi vértanúnak nevezni, és 1850. február 19-én Ludwig Hauk alezredest, bemtábornok hadsegédét. Lenkel János honvéd vezérőrnagy szintén az aradi várbörtönben halt meg. Őt azért nem végezték ki, mert a börtönben megtébolyodott. A feleség átka beteljesült. 13 aradi vértanú, 13 csapás. A 13 aradi vértanú és Batthyány Lajos miniszterelnök kivégzése után országszerte nagy titokban köröztek egy írást. Ebben Batthyány gróf felesége, Zichy Antónia megátkozta Ferenc Józsefet. Szavait egy babonás jövendőléssel egészítette ki, tudja meg Ferenc József császár is, mi az a fájdalom. Ne halljon meg addig, amíg saját családjában 13-szoros gyász nem éri. Az átok megfogant. A császár családjában 13-an haltak meg időnek előtte. 1. Első leánya Zsófia 27 hónapos korában elhunyt. 2. 1867-ben három tragédia érte a császári házat. Charlotte mexikói császárné, Ferenc József sógornője megőrült. Még 50 évig élőhalottként tengette életét. 3. Június 6-án hosszú kínok után halt meg Matild főhercegnő. Saját cigarettája gyújtotta meg a függönyét, a tűz ruhájába kapott, égési sebei menthetetlenek voltak. 4. Június 19-én Mexikóban kivégezték Miksa mexikói császárt, Ferenc József öccsét. 5. 1889. január 30-án megölte magát Rudolf trónörökös, a császár egyetlen fia. 6. 1891-ben feltehetően hajótörésben eltűnt János Szalvator főherceg, Rudolf barátja. Közvetve a császár okozta a halálát azzal, hogy azonnali lemondását követelve hirtelen vágott neki a tengeri útnak. 7. Vilmos Ferenc Károly főherceg, a magyar szabadságharc ellen küzdő parancsnok, 1894. júliusában Bádenben lebukott a lováról és szörnyet halt. 8. 1895-ben Pesten vérmérgezésben elhunyt László főherceg. Egy vadászaton fegyvere elsült, önmagát sebesítve meg. 9. Zsófia Erzsébet királyné húga 1897-ben Párizsban egy tűzvészben odaveszett. 10. 1898. szeptember 10-én egy anarchista Genfben meggyilkolta a császárnét. 11. Klotild főhercegnő 1903-ban Alcsúton 19 évesen mérgezés következtében meghal. 12-13. Ferenc Ferdinánd trónörököst és feleségét, Zsófia hercegnőt 1914 nyarán Szarajevóban meggyilkolták. Tóth Kálmán, mikor az akasztófákat faragták. Mit faragsz, ács? Mit faragsz itt a késő éjjelen? Akasztófát faragok. Pöltenberg függ majd ezen, oly gyanútlan, oly vidám, olyan deli, olyan ép, s holnap ezen folytja meg a nyomorú söpredék. Mit faragsz, ács? Mit faragsz itt a késő éjjelen? Akasztófát faragok, holnap török függ majd ezen. Nagy tudomány, mostan is olvas egész éjjen át, s holnap ezen köti föl a tudatlan butaság. Mit faragsz, ács, mit faragsz itt a késő éjjelen? Akasztófát faragok, Láner György függ majd ezen. Maga volt a becsület, mely erényit elfödi, s holnap itt a szemtelen bestelenség felköti. Mit faragsz, ács, mit faragsz itt a késő éjjelen? Akasztófát faragok, holnap Knézics függ majd ezen. Tiszta szent volt, harc előtt imádkozott mindenütt, s fölfeszítik reggelők, kiknek nincsen istenük. Mit faragsz, Ács, mit faragsz itt a késő éjjelen? Akasztófát faragok. Nagy Sándor függ majd ezen, honszerelmes nagy vitéz, a hazáért halni kész, jaj, hogy itten öli meg a hazátlan gyülevész. Mit faragsz, Ács, mit faragsz itt a késő éjjelen? Akasztófát faragok. Lejningen függ majd ezen, fejedelmi sarjadék, büszke, nemes, lovagi, s nyírkos kézzel folytja meg holnap a sehonnai. Mit faragsz, Ács, mit faragsz itt a késő éjjelen? Akasztófát faragok. Holnap Aulik függ ezen, csupa ember szeretet, szíve olyan fendobog, s virradóra megölik embertelen zsarnokok. Mit faragsz, Ács, mit faragsz itt a késő éjjelen? Akasztófát faragok. Damjanics függ majd ezen, minden lépte diadal, babérokban járt övig, s a gyávák, kik szaladtak, holnap a hőst felkötik. Mit faragsz, Ács, mit faragsz itt a késő éjjelen? Akasztófát faragok, Vécsei függ majd ezen. Nagy lelkű, ki nem tiport földre sújtott ellenén, mostan kézre ő jutott, s meghal hóhír kötelén. Az Úristen verje meg, ne bocsásson meg nekik, kik velem itt e kilenc akasztófát ültetik. S azoknak, kik hajnalon itten vesztik életük, mindörökkön örökké áldva legyen szent nevük.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Esti mese.
Kedves gyerekek, ma este Bálint Ágnes Mazsola és Tádi című meséjének 6. részét halljátok, melyet Fűr Anikó olvas fel nektek.
hol nagy? Mióta Tádé a tökházba került, Mazsola hol örült annak, hogy ő nagyobb Tádénál, hol meg ő szeretett volna kettejük közül a kisebb lenni. Főleg olyankor, ha valami házi munkára terelődött a szó. Egyszer éppen turkálni tanította Tádét, mikor Manócska szólt neki, hogy segítsen krumplit hámozni. Mazsola kelletlenül ment be.
Tádénak is szóljál, Manócska!
Szólok természetesen, már csak azért is, mert Tádé örül, ha segíthet. Őszintén megvalva azonban nem sokra megyek a segítségével. Fél órákig hámoz egy krumplit, mert még kicsi és ügyetlen.
Én is lassan hámozok,
jelentette ki erre Mazsola azonnal.
Nézd, Manócska, milyen lassan hámozom.
Manócska nem nézett oda, mert anélkül is ette a méreg. Így ment ez már hetek óta. Mazsola, akire azelőtt már nyugodtan rábízhatta a rőzseaprítást, most Tádét utánozva képes volt egész nap 3 szál rőzsével elbíbelődni.
Te igazán nézi, de Manócska, milyen kis ügyetlenke vagyok én.
Kezdte újra Mazsola, s nagy buzgalmában, hogy minél ügyetlenebbnek mutassa magát, földrejtett egy meghámozott krumplit. Igazán jobban is vigyázhatnál, Mazsola, szólt rá Manócska, minthogy már kezdett kijönni a béketűrésből. Mazsola érzékenyen felfigyelt az ingerültebb hangra, s azonnal védekezett.
Ne szígyegem, Manócska, és én még kicsi vagyok. Majdnem olyan kicsi, mint Tádé. Nézd meg, milyen kicsi vagyok.
Manócska erre már csak ugyanoda nézett. Mazsola ott kuporgott Tádé mellett a zsámolyon, és egészen kicsire húzta össze magát. Nyaka eltűnt a 2 válla között. Tádénak nagyon tetszett ez a mutatvány, boldog kuncogással kísérte. Ezzel szemben Manócska csak összeráncolta a homlokát, és nem szólt semmit. Aznap délután Varjú bácsi állított be horgászbottal a szárnya alatt.
Nem jössz velem a zúgóhoz, Vanó barátom?
Kérdezte.
Horgászni megyek, azt mondják, hogy mindig harapnak a halak. Egyébként, ha nem fogunk semmit, akkor is nagyon szép kirándulás lesz. Van ott egy hangulatos kis öböl.
Megyünk a zúgóhoz!
Süvöltött Mazsola. Még sohasem járt ott, de Menyústól már hallotta, hogy hambaskék földi szedret, édes szamócát lehet az erdőben találni, a vízmosta partról pedig különlegesen édes gyökerek csüngenek alá.
Majd én viszem a horgászportodat, Manócska, te meg Tádét!
Nem, Mazsola, hűtötte le Manócska a lelkesedést. Én nem viszem Tádét, sőt, te is itthon maradsz, mert még mind a ketten kicsik vagytok ahhoz, hogy olyan messzire gyalogoljatok. Mazsola azt hitte, nem jól hall.
Mit mondtál, Manócska?
Kérdezte kétkedőn. Hogy ti még kicsik vagytok, foglalt össze Manócska tömören a mondani valóját. Mazsola felkiáltott.
De hiszen én már nagy vagyok, Manócska. Te is tudod, hogy nagy vagyok. Sokkal nagyobb, mint Tádé, nézd csak ide.
És Tádé nagy ámulatára kihúzta magát, amilyen hosszúra csak tudta. Még orrát is égnek emelte, hogy azzal is magasabbat mutasson.
Látod, Manócska, milyen nagy vagyok.
Ne bohóckodj, Mazsola, mondta Manó. Pár perce bizonyítottad be nekem, hogy épp olyan kicsi vagy, mint Tádé. És én ahhoz tartom magamat. Aki olyan kicsi, az nem jöhet velünk a távoli zuhogóhoz. Szépen itthon marad a másik kicsivel. Varjú bácsi érdeklődéssel tekingetett hol Manócskára, hol Mazsolára, aki természetesen könnyekben tört ki. Hiába volt azonban sírás, könyörgés, fogadkozás, Manócska hajthatatlan maradt. Elment Varjú bácsival a zuhogóhoz horgászni, Mazsolának pedig otthon kellett maradni a Tádéval. Ez szörnyű kellemetlen eset volt. Mazsola nem is szeretett visszagondolni rá. Pedig néha nem ártott volna, ha felidézi magában Manócska következetességét. Egyszer például Manócska hívta Mazsolát diót darálni. Akkor volt ez, mikor a kertben beérett a mák. Az érett gubókon körben kis lyukak nyíltak, s ha a szél hajtogatta a mák fejet, a kis lyukakon át szép kék mákszemek peregtek ki. Mazsola és Tádé egy-egy mákszár tövében ültek, és lesték, hogy a szélben ingadozó gubóból mikor pereg tátott szájukba a mák. Ezen a napon tehát Manócska kiszólt a tökházból. Mazsola, légy szíves, gyere, daráld meg a diót! Mazsolának semmi kedve sem volt félbeszakítani a remek szórakozást. Nyűgösen szólt hát vissza.
Mit én? Menjen, Tádé!
Nekem mindegy, mondta Manócska, ki temérdek dolga közepette nem akarta vitatkozással tölteni az időt. Akkor jöjjön Tádé!
Hét én?
Kérdezte Tádé Mazsolát utánozva.
Menjen Mazsola!
Helyben vagyunk, sóhajtott erre Manócska. Szeretném tudni, Mazsola, mit szólsz te ehhez?
Mihez, Manócska?
Kérdezte Mazsola szolgálatkész érdeklődéssel. Ahhoz, hogy egyikőtök sem akarja megdarálni azt a kis diót. Pedig az nem is munka, inkább csak játék.
Ha játék, akkor Tádé is nyugodtan megdarálhatja.
Röfögött Mazsola, eltüntetve hangjából a szolgálatkészségnek még a nyomát is. Tádé, a mindig oly szelíd és jámbor kis tengeri malac váratlanul megmakacsolta magát.
Tádé, nem darál!
Hajtogatta.
Mazsola darál!
Mazsola nem darál!
Pattant fölt Mazsola ingerülten.
Szeretném tudni, miért én daráljak?
Miért én daráljak?
Szajkózta Tádé.
Azért se darálok,
így Mazsola.
Azért se darálok,
mondta Tádé boldogan, hogy megint tanult valamit Mazsolától. Manócska fejcsóválva húzódott vissza a tökházba. Na, ebből nekem elegem van, szólt ki az ablakon. Megdarálom azt a kevéske diót magam, hanem a diós pitéből is csak én eszem ám. Ti egy falatot se esztek belőle. Nagy csend lett. Tádé aggodalmasan forgatta kis kerek fejét.
Mazsola, hallod?
Nem kell komolyan venni,
legyintett Mazsola.
Mire megsül a pite Manócskának, úgyis elszáll a mérge.
Kis idő múlva Tádé megkérdezte.
Mikor sül meg a pite?
Mazsola eltűnődött.
Azt hiszem sokára, még csak most találják hozzá a diót.
Tádé olyan csalódott képet vágott, hogy a Mazsola megszánta. Elhatározta, hogy egy kis szórakozással segít neki a várakozás idejét megrövidíteni.
Gyere, Tádé! Hívta. Elmegyünk a mezőre, tudok neked édes gyökeret.
Tádé örömmel ment. Útközben Manócskáról beszélgettek, hogy nem is haragtartó, és hogy nagyon finom diós pitét tud sütni. Egyszer csak Mazsola szimatolni kezdett.
Érzed? Már jön a szaga.
Égnek emelték az orrukat. Finom sütemény illat terjengett a levegőben.
Nem hiába mondta Egérke mamája, hogy Manócska a diós pitéi utolérhetetlenek.
Jegyezte meg Mazsola őszinte elismeréssel. Az utolérhetetlen diós pite azonban sokáig váratott magára. Mazsola türelmetlenkedni kezdett. Tádé úgy szintén. És mikor már éppen elhatározták, hogy nem várják meg Manócska hívó szavát, hanem felsorakoznak az asztalnál, akkor különös dolog történt. Manócska kijött a tökházból széles, nagy galéros lapulevélköpenyében, rámosolygott Mazsolára, Tádéra, és így szólt. Átszaladok Varjú bácsihoz. Valami romlott cserebogár konzervvel elrontotta a gyomrát szegény. Ha éhesek vagytok, a sütőben van kelkáposzta főzelék.
Kelkáposzta főzelék?
Kiáltotta Mazsola elszörnyedve.
És a diós pite? És a diós pite?
Visszhangozta Tádé. Manócska meglepődve vonta fel a szemöldökét. Nem értem, miért érdekel benneteket a diós pite. Mondtam, hogy abból nem esztek.
De Manócska!
Tört ki Mazsola elkeseredve. Manócska felemelte a kezét. Mondtam, vagy nem mondtam?
Mondtad.
Csak ti nem hittétek el, ugye?
Hát.
Mazsola és Tádé egymásra néztek. Arcukon mérhetetlen csalódás tükröződött. És Manócska már régen messze járt, mikor ők még mindig csak egymást nézték hüledezve.
Azt mondtad, nem haragtartó?
Törte meg a csendet végül is Tádé. Mazsola vállat vont.
Én hiszen nem is. Vagy te haragosnak láttad?
Nem.
Tádé csöndesen ingatta a fejét.
Inkább olyan vidámnak.
Mert ő nem a haragot tartja,
sóhajtott Mazsola,
hanem a szavát, de azt nagyon.
Kedves gyerekek, ma este Bálint Ágnes, Mazsola és Tádé című meséjének 6. részével búcsúzunk tőletek, melyet Füranikó olvasott fel nektek. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban megismételjük Szabó József atyának, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosának elmélkedését a boldogságról. Adásunkhoz tartalmas időtöltést és lelki gazdagodást kíván a műsor szerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berecz Renáta.
A boldogságról különböző felfogások vannak, az egyes filozófiák is mást-mást mondanak, a különböző ideológiák, különböző vallások is, és nem csak beszélnek róla, hanem például a reklámokban meg is jelenik sok boldog és mosolygós ember, akit valamilyen szokás, valamilyen szer, valamilyen tárgy tesz boldoggá, de a különböző vallások is különböző képpen fogalmazzák meg már itt a földi boldogságot, meg a vallásoknak van egyfajta ilyen mennyország képük is, hogy milyen lesz majd a halálunk után. De úgy az ateista ideológia is megfogalmazza a boldogságnak a mikéntjént, hogy hogyan lehetünk boldogok. Amikor ezeket nézzük, persze vonzóak számunkra, vagy látunk plakátokat, ahol emberek úgy meditálnak, és látszik az arcukon az a békesség és az a nyugalom, és az is vonzó lehet számunkra. Vagyis sok mindent látunk plakátokon a médiában, ami bennünket boldoggá tesz. És talán nem mindig fogalmazzuk meg mindig tisztán, de van a boldogságról egy elképzelésünk is, hogy minket mit tenne boldoggá. És lehet, hogy nem fogalmazzuk meg mindig világosan ezt. Lehet, hogy nem is szánunk rá időt, vagy nem merjük megfogalmazni, mert félünk, hogy olyan dologgal találjuk magunkat szemben, amit jó lenne megélni, vagy az kellene a boldogsághoz, de félek, hogy olyan akadálya van, amit nem tudok átugrani, vagy az Isten nem akarja, mert ő mást akar tőlem, ezért a boldogságomat elveszi. A boldogságot a köznyelben sokféleképpen definiálják, de valami ilyesmi az általános jelentése, hogy az életemben minden rendben van, nagyjából mindenki egészséges, megvan úgy a házam, a megélhetésem, jó munkám van, és egyfajta felfokozott érzelmeket is jelent, egyfajta olyan boldogságot és örömet, hogy szinte extázis élményeim is vannak, ez jelenti a boldogság. Amikor valaki nagyon szeret valakit, amikor valami nagy dolog történik, amikor valaki szerelmes lesz, gyermeke születik, valamilyen nagy dolog történik a családban, valamit ünneplünk. De azt is tudjuk, hogy ezt a fajta boldogságot nagyon sok minden úgy meg tudja szüntetni. Valakinek a bűne, valakinek a betegsége, külső körülmények, munkahely, politika, gazdaság, változása, éghajlat, mindig van annyi baj a világban, hogy ezeket könnyen keresztül húzzák, ezért már valaki lehetne éppen boldog, de mivel attól fél, hogy úgyis el fog romlani, ezért nem mer boldog lenni, hanem már amikor minden rendben van, akkor is szomorkodik, és már előre fél attól, hogy milyen bajok lesznek. Amikor olvassuk az evangéliumot, és Máté evangéliumában ott a 8 boldogság, Lukács evangéliumában a 4 boldogság és a 4 jaj, akkor Jézus azokat mondja boldognak, akiket mi szerencsétleneknek tartunk. Azok a boldog, akik sírnak, akik nélkülöznek, akik az igazságtalanságot elszenvedik, akiket üldöznek, különböző megfogalmazások, de ezek mind szenvedő emberek. Akkor Jézus hogy mer erről beszélni? És még fel is háborodhatnánk rajta, hogy Jézusom, a világ másképp működik. Nézzél már meg egy reklámot, az annyira vonzó, ahogyan megfogalmazzák a boldogságot, te meg milyen szöveggel jössz? Hát mit akarsz velünk? Ez csak azt teheti meg, hogy ilyeneket mond, akinek igaza van. És Jézusnak nem csak igaza van, hanem ő az út, az igazság és az élet. Tehát maga a személye az igazság, és ezért ő igazat mond. Amikor Jézus beszél a boldogságról, akkor nem egyszerűen egyfajta ilyen életutat kíván nekünk, hanem amikor a boldogságot megfogalmazza, akkor az mindenkinek szól. Mondhatnánk azt is, hogy aki fiatal, rendben van az élete, egészséges, jó munkája van, szép családja van, minden rendben van, azok boldogok, aki viszont idős, akár már özvegy is, valami tragédia történt a családban, hát azoknak sajnos ebből nem jut most már semmi, de talán majd odát a mennyországban jó lesz. Vagyis van, aki már itt a földön boldog, akinek mindene megvan, de ez csak romlani fog, ahogy valaki idősödik, meg hogy változik az élethelyzete. Ez a világ szemlélete. Jézusnak a tanítása, mindenki boldog és most. A boldog mondások a jelenben vannak. Habár van a jövőre való utalás is, meg a teljes boldogság az mindenkinek a mennyországban lesz, itt a földön sosem ígért mennyországon, de most boldogok vagytok, és a boldogságnak a legmélyebb alapja nem a körülményekben van, hanem az Istenben. És itt szeretném átkeretezni a boldogságnak a definícióját, nem az a boldog, akinek mindene megvan, és hogy majd szét csattan az örömtől, persze az is, meg az Isten akarja is. Azért adta férjet, feleséget, a sok finomságot, a szép természetet, a gyerekeket, unokákat, mindent, azért, hogy örüljünk neki. Minden az Istennek az ajándéka, ezek értünk vannak. És ezeknek tudunk örülni, az jó. Ezek ajándékok. De nem ezek az abszolút ajándékok, hanem az ajándék magában az Istenben van. És hogy néz ki ez az átkeretezése a boldogságnak? Egyrészt úgy, hogy azt nevezzük boldognak, akinek az élete a teljességet megéli. Mit jelent ilyenkor a teljesség? Valakinek különböző szenvedései, nehézségei lehetnek. Van munkája, nincs munkája, betegsége, műtét előtt van, közben van, bajok vannak a családban, gyászol, halálesetek vannak. Ezeket mi mind szenvedő, sokszor szerencsétlen embereknek nevezzük. Azonban a boldogságot itt az adja, hogy Jézus van a középpontban, és a teljesség az mindig az életszentség. Talán ezt ízlelgetni kell, ezeket a gondolatokat, mert mi nem így gondolkodunk. Legyen minden rendben, majd akkor boldog leszek. Jézusnak pedig nem ez a logikája, hanem az élet változik. És azt is láthatjuk, a legnagyobb, a legtöbb boldogtalanságot és szenvedést mi okozza, persze önmagában az idő is, meg az öregedés is, másoknak a bűne. Nem csak az egyes személyek, ebben vannak a szociális bűnök, ezek összefonódnak a személyes bűnökkel, valaki például otthagyja a családját, mert ő boldog akar lenni, és ő egyszerűen meg a másságát akarja megélni, meg ilyen divatos kifejezések, ezek mind bűnök. Ezért minden boldogságnak az alapja, akkor is, hogyha már sok ilyen negatív van az életemben, akár körülmények vagy emberek miatt, egy dolgot, amit én meg tudok élni minden körülmények között, és ehhez megadom a segítséget, szentnek lenni. A szent pedig, hogy az Istent mindenek fölött szeretni, elsőnek szeretni, megtartani az ő parancsait, és általa élni. Őt szeretni, általa élni, általa szeretni. Ez talán nem hangzik olyan vonzóan, hiszen mi azt szeretnénk, hogy a boldogságban, és hogy persze szeretünk mi mindenkit, de minket szeressenek, minket kényeztessenek el, nekünk okozzanak örömöt, legyenek kedvesebbek hozzánk, hogy mi többet kapjunk. Persze mi is adunk. Itt az életszentségben pedig nem azon van a hangsúly, hogy ki hol tart, milyen bűnöket követel. Nem is azon van a hangsúly, hogy milyenek a körülmények. És megint zárójelbe teszem, és ezt nagyon hangsúlyozom, hogy Jézus mondja, hogy kérjetek és kaptok. Tehát amikor imádkozunk jó időjárásért, imádkozunk, hogy a betegség múljon el, vagy ne is legyünk betegek, imádkozunk egészségét, a jó munkahelyét, ezeket mind kérjük, mert ezek fontosak. Csak Jézus azt mondja, keressétek az Isten országát, és minden más megadatik nektek. És ezen van a hangsúly. Keressétek az Isten országát, és minden más megadatik nektek. Ezért azért teljes életet, és az üdvösséghez is ez kell, aki azt határozza el, hogy Jézusom, kérek én mindent, szeretek én mindenkit, megteszek én mindent, hogy a családban rendben legyen, a munkahelyemen mindent. Azonban nem ettől várom a boldogságot, persze mindent elfogadok, amit emberek adnak. Valakinek a férje, felesége, diákok, munkatársak, bárki, mindent elfogadok, mert ezek ajándékok. de nem tőle függ a boldogságom, hanem egy, amit a legmélyebben kérek, a legfontosabb, hogy szent legyek, és ennek az alapja, hogy a te szeretetedből éljek, és tiszta szívből szeresselek téged. Ez a legmélyebb boldogság, és az a boldogság, amit emberek nem tudnak tőlünk elvenni.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban megismételtük Szabó József atyának, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosának elmélkedését a boldogságról. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berecz Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.